pislogás után úgy véli, 4 óra lehet, mert a kunyhókontjának árnyékmutatója elérte már a tűzrakást. Aztán ránéz Gyulára, és gondolkodik, hogy hagyja-e még aludni, vagy szóljon neki. Matula azonban egy közbelső megoldást választ, mert jobb, ha magától ébred fel a gyerek. Hangosan becsattintja a pipakupakot, mire Gyula szeme kinyílik, és nem tudja, hol van. Felébredt? Kérdi Matula ártatlanul. Fel, mondja Gyula, de nem tudja, mitől ébredt fel. És Gyulának nincs ideje latolgatni, hogy kialudta el magát, különben is, mintha valóban kialudta volna magát. Én is jót aludtam, folytatja Matula, ami egy rendes embernek elég is. És tutajos rendes embernek érzi magát. Kissé törődött még, de a forgók, csontok, izmok, mintha jobban elhelyezkedtek volna. És a felégés is megszűnt, mert a bőrfoszlányok alatt vadonatúj bőr erősödik, és ez már nap alatt született. De azért feküsznek még egy kicsit szótlanul. Tutajosnak most nincs semmi terve, csak nézi a náttetőt, a pókhálós szelemeneket, a polcokat, és a csendben hallja a mocorgást a nátfal között, ami lehet egér, lehet darázs, de lehet kígyó is. Lehet, gondolja a fiú, és ezzel végzett is velük. Pár napja még riadozott, főleg a kígyóktól, és most ez már másként van. Nem, azt nem lehet mondani, hogy nem utálkozott volna, ha most egy kígyó csak úgy előkarikázik, de miért jönne elő? Nem bolond agyon veretni magát. Tutajos nem latolgatja magában ezt a változást, de öntudatlanul élvezi a nyugalmat, mintha idegei megvastagodtak volna, és lassabban, de világosabban közvetítenék a nádi jelenségeket. Nem érzi már külön a nád, szén, a tűzrakás, mocsár és réti virágok szagát, hanem együtt az egészet. És nem gondol arra, hogy ha most otthoni szobájában találná magát, annak lenne különös szokatlan, talán idegen szaga. Ne menjünk le a hídig, kérdezte Matula. Megismerni arra is a világot. Menjünk, Gergő bácsi. Jobb, ha látom világosan, merre megyek majd sötétben. Én is úgy gondoltam. A puskát visszük? Vihetjük. Gyula erre úgy érezte, hogy teljesen kialudta magát, csak akkor hökkent meg egy kicsit, amikor a folyóparton Matula azt mondta. Lecsónakázhatunk. Tudom, hogy evezni akar. Elvisszük a kutyát is. Hadd örüljön. Persze, mondta Tutajos, persze. Gyere, intett Matula a kutyának, amikor már bent voltak a csónakban. Gyere! Csikasz izgatottan topogott a parton. Mi a fene van veled? Mérgelődött az öreg. Máskor kibújtál a bőrödből. Majd feldöntött néha, magyarázta Matula. Most meg mintha félne. Reggel fürdésnél berántottam a vízbe, vallotta be Gyula. Gondoltam, nem árt a bolháknak. Az igaz, de vagy hívni kell, vagy előre parancsolni. Megijeszteni kár. Ide gyere, csattant fel, és Csikasz az öreg mellé ugrott, lehetőleg távol Gyulától. Nem bántlak, Csikasz, ígérte Tutajos. Sajnálom. De Csikasz tartózkodóan billegette farkát. Jó, jó, de én inkább itt maradok, és kiállt a csónak orrára, mintha a vizet figyelné. Matula bedobta a láncot a fenékre, elrúgta a csónakot, és leült Csikasz mellé. Na, lássuk! Tutajos később beismerte, hogy ez az evezés gyenge látványosság lehetett. Erőteljesen evezett ugyan, ezt meg kell hagyni, de a csónak rendkívül idegesen viselkedett, mondhatnánk, zabolátlanul. Nem, azt nem lehetett mondani, hogy rakoncátlankodott, vagy pláne forgott volna, mint első alkalommal, de úgy viselkedett, mint egy éhes szamár, amely hol erre, hol arra zötyög a kordéval, mert az út két oldalán csodálatos csemegék vannak. Matula ült, mint egy bálvány, és pipált, mint egy török főúr, akit a márványtenger sima vizén csónakázta a rabszolgája. A rabszolga erősen berejtékezett, és dühösen nézte Csikaszt, aki fülét hegyezve állt a csónak orrán, mint egy kormányos, és csak néha fordult vissza farkcsóválva Matulához, mintha azt kérdezte volna, hogy mit szól ehhez a tekervényes evezéshez. De Matula nem szólt semmit. Gyula pedig fogcsikorgatva kanalazott. Majd megmondja, ha elfárad, gondolta a nevelő apa, de Gyula szégyelt szólni. Ha azonban valami madár rebbent fel a parton, megkérdezte, hogy mi volt, és amíg Matula magyarázott, addig pihent. Később más kérdéseket is tett fel, és addig pihent. A verejték már a füle mellett folyt le. Jó bírja, dicsérte Matula. Azt hittem, hamarabb kiáll. Hát, ami azt illeti... Átvegyem. Még húzom egy kicsit. Jó. Jaj, mondta magában Gyula. Jaj, tuthajos, te udvariaskodó ököl. Miért kellett ezt mondani? Miért nem mondtad meg becsületesen? Gergő bácsi, elfáradtam. Nem, nem, te agyalágyult. Te még húzod egy kicsit. Hát húzd. És Gyula kanalazott, mint egy kisegítő szakácsné, és amikor már csak a vizet paskolta, Matula kegyesen zsebrevágta a pipát. Cseréljünk. Csikasz azonnal követte volna gazdáját, de az rámordult. Ott maradsz? Nem bántalak, Csikasz. Lehelte Gyula, és lerogyott a kiskutya mellé, és nézte Matula kezében azt az egy szál ormótlan lapátot. Milyen könnyűnek látszott, amint hangtalanul belesimult a vízbe, és a csónak mégis meglódult, mintha vágányra került volna. Sose fogok én így evezni, Gergő bácsi. Egy hét múlva már tud evezni, 3 hét múlva nevet az egészen. Idő kell, amíg rááll az ember keze. Nem tört fel a marka? Kicsit. Jól markolja meg a nyelet, akkor nem törik fel. Ha meg csúszkál, köpjön a markába. A csónak szinte surrant a vízen, és Gyulának hirtelen Piri mama jutott eszébe, aki mindenütt bacilusokat sejtett, és kezét napjában 50-szer megmosatta. Belül kicsit mosolygott, és markába nézett, ahova köpnie kell. Töltse meg a puskát! Ott a száraz fűzfán varjak ülnek, kellene egy a rácsába. Mire Béla gyűn, jó szagos lesz. Csak ne kapkodjon, és ha odaérünk, nyugodtan, lassan emelje a puskát. Addigra lelassítok. Gyula szíve egyszerre a torkában kezdett serénkedni. Ez már igazi vadászat volt. Talán megvárnak, susogta Matula. Úgy látom, fiatalok, ezek még nem tanulták ki a csíziót. Nyugodtan, emelheti. A csónak alig mozgott. Gyula szinte öntudatlanul nézett végig a puska csövén, és nyelt közben, mert úgy gondolta, szíve kiugrik a torkán, de azért, amikor úgy érezte, hogy most, behunyt a szemét. Durr! Aztán csak azt látta, 2 varjú is kalimpál lefelé. Mint a tök, Gyula, hiszen maga tud lőni. Tutajosunk, mintha nyakig merült volna a dicséret símogató olajába. Éppen azt akartam mondani, hogy 2 olyan közelül egymáshoz. Aztán már potyognak is. Véletlen, motyogta a fiú. Igazán véletlen, Gergő bácsi. Ha nincsenek lik iránt, hiába a véletlen, üres a puska. Jó, akkor menjen, szedje fel őket. Kinyomta a csónakot a partra, és Gyula kissé rezgő inakkal kimászott és hozta a varjakat. Ha ezt az osztály látta volna! Kengyel! És kissé összeszedte magát, mert Matula még azt hiszi, összerogyik a boldogságtól.
Ezekért nem kár, dobta az öreg a varjakat az ülés alá. Nagy fészek pusztítók, meg van is belőlük, több, mint kellene.
Nevezze, Gergő bácsi! Lelkendezett Gyula, mert úgy érezte, ha kell, vállaira veszi Matulát csónakostul. Matula felnevetett, és így nevetni a fiú, most látta és hallotta először.
A fenét! De az inkább én!
És már elindult a csónak, de Matula még mindig nevetett. Hosszúra nyúlt árnyékuk ringva úszott velük, hánykolódva az apró hullámokban, és mintha még az árnyék is nevetett volna.
Ott a híd, állt meg Matula az evezésben, de nem megyünk közelebb, mert minek mennénk. Most látta végig a partot. Van rajta valami gyalogútféle. A lábával is megtalálja.
Gyula hallgatott, és nem is gondolt az útra, amit majd a lábával kell megtalálnia.
Lesz, ahogy lesz.
De az a lövés igazán szép volt.
Matula hazafelé fordította a csónak orrát. Most jobbról kapták a leszállónak ferde sugarait, de az a fény már narancsszínű volt, ami aranyjá tört a folyó zöldes vizében. És a madarak most mind hátulról jöttek, a Balaton felől, mert véget ért a nap, és az éjszakázó helyet még napvilágnál kell alaposan szemügyre venni. Mióta azonban erre jártak, már új madarak leskelődtek a vízparton. Bakcsók és gémek, amelyek szívesen vadásznak alkonyattal is, bogárra, harra, békára, és most ilyetten dobták magukat a levegőbe, recsegve szitták a csónakot, pedig Matula úgy evezett, mintha a lapát is, a víz is bársony lett volna. Gyula önkéntelenül is figyelte ezeket a símogató mozdulatokat. Talán megpróbálhatnám megint, Gergő bácsi.
Majd fele úton átadom.
Csikasz most már megbarátkozott Gyula közelségével, és csak akkor nézett rá idegenkedve, amikor Tutajos megsímogatta. Csikasz megállította farkát a szüntelen és gyönyörteljes telegrafálásban.
Nem bántalak, Csikasz, igazán csak vicc volt.
Jó, jó, jelzett vissza a kutya, elég buta vicc volt, csak úgy belerántani. De gerincén a barátság meleg hullámai szaladtak végig. Nem voltak a fele úton, amikor az árva kis szárcsák jöttek szemben, de csak ketten. A legkisebb hiányzott. Matula azonnal átevezett a túlsó part felé, és lehelet csendesen mozgatta a lapátot.
Háttik! Bókoltak
a kis madárkák. Már csak ketten vagyunk. Szabad lefelé menni?
Most már tudom, mit vitt az a büdös kánya.
Tutajosban gyilkos harag hullámzott. Meglesem, ha addig élek is.
Hát nem ártana elpusztítani, mert igazán csak kárt tesz. Ám bár, mit csináljon? A kis szárcsa is jobban vigyázhatott volna magára. Na, itt a fele út.
Csikasz hevesen üdvözölte gazdáját, Tutajos pedig kézbe vette a lapátot, és mivel a nyél síkos volt, egy kis gondolkodás után szerényen a markába köpött. Az evezőnyél nem csúszkált tovább, s a csónak is lényegesen egyenesebben siklott, mint jövet, pedig most a lassú folyással szembe mentek.
Pedzi már, bólintott Matula, csak ne sajnálja a markát, és ne kapkodjon.
Gyula tehát nem sajnálta a markát, és nem kapkodott.
Nem sietünk, nem késünk el semmiről, csak nyugodtan és csendesen. Ha fáradt, pihenjen.
Most sokkal könnyebben ment a csónak, és amikor a kezdetleges izmok elernyedtek, és elkeseredetten tiltakoztak a további gyötrelem ellen, Tutajos maga mellé fektette az evezőt. Kicsit pihenek.
Okosan. Nem hajt a török bennünket.
Meg kell mondani a dolgokat úgy, ahogy vannak, gondolta a fiú. És akkor nincs kapkodás, és rendben van minden.
Ha elfáradtam, hát elfáradtam.
Ez a valóság. És a valóság mindig igazság is. Ki szólhatna ellene?
Persze, hogy nem hajt a török.
És a fiú arra gondolt, hogy ez a szólásmondás majd fél évezredes, amikor ezen az áldott békés tájon igenis hajtotta a török a szegény magyar népet, rapszíjon, mint a jármos állatot. És akkor is ugyanez a nap nézte a killódást, ugyanígy bukott le a messzeségek tengerébe, és nem jött utána csak sötétség, holnaptalan csügget borulat az égen, s a szívekben. Kezébe vette az evezőt. Mikor nézzük meg Tüskevárt, Gergő bácsi?
Arról jutott eszembe, hogy azt mondta, nem hajt a török. Majd valamelyik nap. Holnap nagy takarítást csinálunk, mert a vendég az vendég.
Gondolkodott kicsit az öreg.
Magának azért nem csináltam semmit, mert maga nem vendég. Érti, ugye? Nagyon, Gergő bácsi. Ám bár eleinte nem úgy éreztem, mint most, hogy itthon vagyok.
A jót is szokni kell, bólintott Matula, mert hiába a libacomb, ha nem harap bele az ember. A dévért majd megnézzük a haltartóban, éle még, mert az ilyen keszekféle hamar elpusztul a hálóban. Ha nem él, mindjárt felpucolom, aztán fogjon még hozzá, amit tud.
A dévér persze, hogy nem élt. Matula berántotta a haltartó hálót a csónakba, s a halat ott a deszkán gyorsan megtisztította.
Ne felejts el, hogy az élő halnak élete, döglött halnak meg halála a víz. Különösen ilyen melegben. Ha a hal elpusztult, azonnal ki kell venni a vízből, megtisztogatni, kibelezni, szárazra törülni, valami ruhába betakarni és hűvösre tenni, de legalábbis árnyékba. Sokkal tovább jó a húsa, mintha vízben hagyta volna. Ott kötünk ki, ahol a rákok voltak. Megnézzük, maradt-e még.
Csónak döccembe orrolt a partnak, és tutajosunk fáradtan, sajgó tenyérrel, kiégett izmokkal, de nagy megelégedéssel tette le a lapátot.
A puskát egy patronnal itt hagyom, mert látom, tud vele bánni. És valaki megtanította, hogy a puska nem lőcs, és úgy kell mindig kézbe venni, mintha töltve volna, és 100 ember állna körülötte.
Ezt mondta István bácsi is.
Gondoltam. Tudja mi, Gyula?
2 patront hagyok itt. Matula ezt úgy mondta, mintha magas kitüntetést akasztott volna tutajos mellére, és tutajos úgy is érezte ezt.
Ha ezt az osztály látná!
A puska állandóan mellettem feküdt a parton, mondta Bolhának gondolatban, mert akármi jöhetett. Lőszer mindig volt elegendő, különösen egy nagy barna kányára fájt a fogam.
És ekkor... Jújj!
Sóhajtott tutajosunk. Jújjújjújjújjújjújj! A megálmodott testes ragadozó ott vitorlázott az orra előtt. Nyilván a kis szárcsákat kereste. Matula már elment, a puska a földön, mellette a 2 patron. És Gyula megbűvölve nézett a villásfarkú szép ragadozó után. Csak nézett, és tisztesség ne essék, mérgesen beleköpött a vízbe.
Látott, tutajos, milyen marha vagy? Álmodozol, hogy így fájt a fogad, meg úgy fájt a fogad a kányára, hát most fájhat a fogad. Különösen egy barna kányára fájt a fogam, és nézd, Bolha, bevallom, már előre elgondoltam, hogy mit fogok neked mondani, és elhülyéskedtem. Ott ment el előttem a kánya, 5 lépésre. Akkora volt, mint egy tehén. A puska a földön, és én csak bámultam, mert gondolatban veled beszélgettem. Ez az igazság, Bolha.
Ezek után Gyula beledobta a horgot, esik, ahova esik. Megtöltötte a puskát, és várta a kányát, hát ha visszajön.
A horog megcsináljon, amit akar.
A puskát ölbe vette, mert úgy érezte, a kányának, ha erre ment, ezen az úton kell visszafelé is jönnie. A horog nyelet kikötötte a csónak karóhoz, nehogy berántsa valami cápa, és olyan követelően nézett végig a folyón, mint a türelmetlen utas a síneken a délutáni gyors vonat elé. Ez a feszült várakozás azonban lanyhult, mert nem történt semmi. A kánya ki tudja, merre járt, az úszó pedig olyan unottan dőlt a vízre, mint egy nyugdíjas pénzügyőr a ligetpadjának korlátjára. A napot már csak a nádbugák tartották a szemhatáron, és amikor 2 csörgőréce zúgott el Gyula felett, a fiú úgy nézett utánuk, mint egy vegyes vonat utasa az előkelő gyors vonat után, amely csak elfüstöl a kisállomás hétköznapi peronja előtt. Így a csörgők is, és Gyula nem is gondolt lövésre.
Ezeket? Meglőni?
Aztán jött 3 szürke varjú mérsékelt gyorsasággal, nem is magasan.
Ezeket már megcélozta,
de nem. Tutajosnak a kányára fájt a foga.
és a kánya, ez már valóság, jött is. Hogy Gyula babonázta meg, vagy ez volt a délutáni vadászterülete, nem lehet tudni. Minden esetre jött, jött, és Gyula reszketni kezdett. Nyugalom, suttogta, nyugalom. A kánya jött, mintha Gyula egyáltalán nem érdekelni. Gondosan vizsgálta a vizet, s a partokat, a fiú kezében pedig emelkedett a puska szinte magától. Én emelem? Dadogták tuthajos gondolatai. Én emelem? Egy kicsit eléje céglozni, eléje. És ekkor. Igen, ebben a döbbenetes pillanatban az orsó, krrr, krrr, mint egy megőrült vekker, és Gyula ilyettében elsütötte a puskát. A puska rövid véleményt mondott az irányításról, és dühében rúgott. Rúgott, mint egy teli vérmén, és tutajos félig süketen tette le a szigorú szerszámot. A kánya elegáns lendülettel tűnt el a túloldali nádban, s nem törődött vele, hogy tutajosunk miként akarja búna kereszteni fejét. Igen ám, de az orsó! Gyula előbb kioldotta a megkötött nyelet, aztán dühösen bevágott. És nem mondta, de gondolta, te vagy az oka kutya. Ho-ho, na-na. A hal erősen védekezett, és Gyulánk magához térve okosan sétáltatta a halat. Sokáig sétáltatta, mert a hal egyre más véleményen volt, de végül is felhúzta, hogy levegőt adjon neki. Az anyád! Méltatlankodott Gyula Lajos. Gondolhattam volna. Olyan kiló körüli vadponty volt, szinte fekete. És még a szágból is majdnem kivetette magát. Szuszogva emelte ki a partra, amikor Csikasz vágtatott a küzdőtérre, nyomában Matulával. Az öreg szó nélkül vette ki a halat a szágból, és dobta a tartóhálóba, aztán figyelmesen megnézte tutajost. Megint az orrával célzott. Gergő bácsi! Matula leguggolt a parton, és egy fűszálat pödörgetett, amíg a fiú elmondta az eseményeket. Egy nadrággal csak egy nyerekben lehet ülni, állt fel az öreg. Vagy puska, vagy horog. De a lecke tiszta haszon. Hanem a jobb arcára valami vizes rongyot teszünk az éjszakára, mert úgy megdagad, hogy az a Béla nem ismeri meg. Nem fáj? Nem, nem érzem, de hol harangoznak? A fejében, Gyula. Éppen ott. De úgy vélem, mára kiladikasztuk, kilövöldöztük magunkat. Remélem, az étvágy megmaradt. Majd én viszek mindent, maga csak a vizes zsebkendőjét nyomja a képére, de most rögtön, azonnal. Egy szóval ez a délután csupa nyereség volt. Mindkét tenyerében két vízhólyag, izmaiban tüzes drótok, arcán szépen kékülő daganat és csodálatos étvágy. Ki akarhat ennél többet egyetlen délután beszerezni, nem is beszélve az ünnepi harangjátékról, amelyet csak ő hallott egyedül. Igaz, távolodóban. Amikor aztán Gyula az ötödik darab halat is elnyelte, Matula nem áthallotta megszólalni. Úgy látom, megmaradt, Gyula. Miért nem maradnék meg, Gergő bácsi? Hát panaszkodtam egy szóval is. Becsületére legyen mondva, egy szóval sem, de nem is illett volna. Mert aki felül a lóra, számoljon vele, hogy le is esik. Nem igaz? Dehonnem, mondta tutajos, és észre sem vette, hogy a G betűt vagy a vízen hagyta, vagy a parton felejtette, ám bár az is lehetséges, hogy a puska rúgta ki a helyesírási szótárból, és Gyura sokkal fáradtabb volt, semhogy keresgélte volna. De ekkor már a vacsora tűzlángjai ijesztgették a sötétséget. A berek mélyén lidért láng örködött, talán rablott kincs felett, amelyet sok száz éve nyelt el a láp a rablóval együtt, aki buzgón és törökül imádta Allahot, de ennek dacára sem látta meg többé a Topkaput és Isztambult, ha csak álmában nem. A nádas talán erről susogott, s talán ilyen álmoktól borzongtak a fák, ha nem is fújt a szél, de Gyula erről már nem tudott. Gyula mélyen aludt, azt azonban még így is biztosan tudta, hogy két feje van. De egyikkel sem tud mit kezdeni, mert a jó, hűvös borogatás mindig azon a másikon van, amelyik nem fáj. A valóság azonban az volt, hogy tutajosunk egyetlen, jobbról erősen megkelt fővel rendelkezett, míg a borogatás a szénán volt, és szépen fehér lett, mert rásütött a hold. Matula természetesen sehol. Odahaza ezt mellőzésnek érezte volna, de itt valósággal örült neki, hogy egyedül lehet. Matula hajnalonként úgy eltűnt, mint a tegnapi füst. És Gyulának nem is jutott eszébe firtatni, hogy mit csinált, mit látott és mit hallott. Majd elmondja, ha akarja, gondolta ilyenkor, és Matula el is mondta, ha érdemes volt elmondania. De amit elmondott, az tiszta búza volt, semmi pejva és semmi ocsú. És a tutajos egyedül járt erre-arra, Matula sose faggatta, hogy hol járt és mit csinált. Majd elmondja, ha akarja, gondolta, és a fiú beszámolt, azt olyan rövidre szabta, hogy rövidebb már nem is lehetett. Egy-két közbevetett kérdéssel átvágta a dagályos elbeszélés kanyarodásait, és a fiú megérezte, hogy a holtágokra valóban semmi szükség nincs. Matula egyenesen nekiment a fának, amit ki akart vágni, és nem kerülgette az erdőt. Tutajos eltévedt bárányka volt Matula mellett, hiszen az ő szemével kezdett látni, és az ő fülével hallani. Mégis úgy érezte, hogy ennyire önálló nem volt soha. És Gyula öntudatlanul is ízlelgette ennek az önállóságnak néha éretlen gyümölcseit.
Eszed van, használd, mondta István bácsi, és ha bevered a fejed, hát a magadét vered be.
S ez szó szerint így is volt.
Itt nem lehetett javítani, és egyik felelettel jóvá tenni a másikat. Itt mindig vizsga volt, és a jelölt vagy átment, vagy nem. Pótvizsga azonban annyiakat, amennyi kellett. Viszont ugyanazon tárgyból többször is meg lehetett bukni.
Nem, tutajos, semmi mellőzöttséget nem érzett, hogy Matula szó nélkül elment. Sőt, kellemesebb volt, hogy egyedül lehetett a tegnapi sérülések leltározásánál. Jobb markában felszakadt a vízhólyag, de azt csak akkor látta meg, amikor kezét felemelte, hogy arcát megtapogassa. Dagadt-e vajon? Mert tükör nem akadt a berekben. Piri mama minden esetre elsírja magát, ha meglátja Gyula arcát, a jobb felüli részleget, mely kissé kiment a formájából, és kellemes színe volt, mint a félig érett Szilvának. De ez nem fájt, és ez a lényeg. Karjait azonban annál jobban érezte, és combjaiban az izmokat, mintha elszakadni készülő zsinegek tartották volna. Mondta Gyula a testrészek szemléje közben, és úgy érezte, hogy ha feláll, a tartó oszlopok menthetetlenül összedőlnek alatta. Ez azonban könnyelmű lebecslése volt a vékony, de kitartó comboknak. Jobb, ha nem is fürdök, gondolta. De amikor Matula megérkezett, ez az elhatározás füstbe ment elképzelés maradt csupán.
A fürdéssel várjon még egy kicsit, mondta, mintha Gyula mindenáron azonnal fürdeni akart volna. Mindenféle szemét megy a vízem. Valami disznó beleszórta az avas szénát, hogy szállna rá a nyári harmat, ami a fákat repegeti.
Gyula némi tűnődés után úgy gondolta, hogy Matula alig hanem a mennykőre célzott, és ebben igaza is volt.
Nem is árt, ha hever még egy keveset, mert gondolom, nem szokta a cigány a szántást, és így reggel első mozgásra kicsit rozogán érzi magát. Fáért én megyek, máma.
Gyula hálásan gondolt erre az ajánlatra, de a nap éppen besütött a kunyhóba, és amint körülnézett, úgy érezte, hogy a nagy takarítás szükséges és sürgős. Holnap itt van Bütyök. Azonnal felkelt, kicsit imbolygott, kicsit sziszegett, aztán vállára dobta a törülközőt. Ne lássa Matula ezt a rogyadozó kivonulást. A vízen úszott még egy-két elmaradt penészes szénacsomó, de penész ide, széna oda, legyünk túl rajta. Tutajosunk beengedte törődött testét a vízbe. És úszni kezdett eltörni készülő végtagjaival. Jaj, mondta minden karcsapásnál. Jaj. De a víz jót tett. Nagyon jót tett. A mozgás hamarosan könnyebben ment, és a felcsapódó hullámok arcát is kellemesen simogatták. Jól kiszívatom magam. És tutajos valóban jól kiszívatta magát. Amikor kikapaszkodott a csónakra, érezte még ugyan a fájást, de csak úgy, mintha az érzéstelenítő hatni kezdene. Tudta, hogy fáj, de nem érezte annyira. Kicsit még süttette magát a reggeli nappal, de amikor a kunyhó irányában füst kezdett felfelé kanyarodni, gyomra szemérmetlenül megkordult. Matula éppen kihozta a nevezetes táblát, amikor a fiú visszaérkezett.
Ezt is megsikáljuk, nézegette az öreg a volt asztalt, de első a reggeli. Jó volt a víz?
Jó, mondta Gyula. Nyújtózkodott, és nem gondolt arra, hogy egy héttel ezelőtt erre a kérdése még azt mondta volna, hogy Gergő bácsi, amikor felébredtem, és itt 5 perces előadás következett volna az ébredésről, a fájdalmakról, azután a hősies fürdésről, újabb 3 perc és végül, de most úgy érzem, újjászülettem. És most csak ennyi. Jó, éhes vagyok, Gergő bácsi. Mostanában mindig éhes vagyok.
Hallom.
Tutajos erre kissé elpirult, mert gyomra olyat kordult, mint a távoli mennydörgés. Ez az elpirulás azonban nem volt tökéletes, mert Tutajosnak csak egyik arcát öntötte el a leányos pír. A jobb arc fele szigorú maradt, dagadt és kék. Amikor a tűzrakás megrokkant kicsit, és a kék lángok már a parázson libegtek, Matula kenyeret szelt spirítani kezdte.
Megnyúlósodott a kenyerünk, nem vette észre?
Nem.
Azért pirítom meg előbb. Na, erre csorgassa a szalonnáját. Itt a só is, meg a zöld paprika.
Ezek után hosszú ideig nem szóltak egy szót sem. Ettek. Csak a pirított kenyér őrlése hallatszott a fogak között. Tutajos úgy érezte, hogy az előbbi korgás elolvadt, és gyomra teltsége lusta jó indulattal hanyatlott a jó lakottság ölelő karjaiba. Matula éppen bicskáját csattintotta be, utána felkapta a fejét. A szürke varjak! Állt fel Gyula, és kihozta a messzelátót. Még messze vannak, de valamit hajtanak.
Húzódjunk a gunyhó mellé, tanácsolta Matula, mert egy-egy szürke varjat már látni lehetett, amint felcsapódott a távoli fák között.
Oda nézzen!
A ritka nagy nyárfák közül ekkor szárnyalt ki a rétisas. Ha megtartja az irányt, közel megy el a kunyhó mellett. Tutajosék lapultak, mint a zsindejtető.
Hú, mekkora! És visz valami állatot! Kiskutyát!
Aligha, suttogta Matula, nem megy ez a faluba.
Róka! Kis róka! Lelkendezett Gyula.
Az, már látom. Erősek a rókák az idén. Betegek.
Az óriás madár ekkor már alig volt 50 lépésre.
A varjak iszonyú sivalkodást csaptak, mintha a két embertől kértek volna segítséget.
Látjátok? Hát nem látjátok? Viszi már, kár, kár, ugye látjátok? És nem ad nekünk belőle, kár, kár.
Rettenetes nagy, suttogott Gyula, de a gukkert már kézben tartotta. Nem is gondoltam, hogy ekkora.
Szép nagy madár, mondta Matula.
Megy a fájához. És most mindjárt megeszi.
Gondolom, nincs jégszekrénye. De most már ettünk, sast is láttunk. Jó lesz neki veselkedni a takarításnak, akárhogy is húzódozunk tőle.
Hát igen, indult el Gyula, de az is igaz, hogy bütyökért szívesen takarítok.
Úgy van, rendjén, bólintott az öreg. Ne felejtsenek el majd 2 pokrócot is hozni a vendégnek. Akkor talán el is kezdhetjük.
Pár perc múlva a kunyhó környéke hasonlított egy kirakodó vásárhoz, melyet martalócok támadtak meg, de a fedél alatt nem volt már semmi.
Először az ágyakat csináljuk meg. Mehetünk szénáért.
Gergő bácsi járt erre?
Nézett Gyula a friss csapásra.
Én.
A széna petrencénél aztán meglátta Tutajos, hogy miért járt arra Matula. A kis petrence alatt 2 frissen vágott pózna volt átdugva.
Álljunk közibük, aztán emeljük.
Tutajos örült, hogy egyszerre beviszik az összes szénát, de karjai most is élénken tiltakoztak.
Bírja, szuszogott elől az öreg,
ha nem tart sokáig.
Letesszük, ha kell, csak szóljon.
De Gyula nem szólt. és a fáradtság elmúlt abban a pillanatban, amint letették a szénát. Ezután Gergő bácsi lepókhálózott, és kihajtott néhány darazsat is.
Ippen csak ti hiányoztak, dörmögött.
A darazsak azonban nem nyugodtak bele a kilakoltatásba, mert még párszor visszajöttek.
Szeretik az ilyen náttetőt, csapkodott Matula. De én meg nem szeretem, ha itt teszi a fene őket.
Egymás mellett akarnak aludni?
Jó lenne. Akkor gyűhet a széna. Ne sajnálja.
A kunyhó belseje kezdett kialakulni. Az ágyak formát kaptak, és majdnem méter magasak voltak. A polcokon való rakosgatás már csak játék volt, és az egész kunyhót megtöltötte a friss széna meleg illata. A puska a szögön lógott, az esőköpeny és Matula kalapja tarisznyája hátul.
Az edényeket meg a táblát majd az árokparton tesszük rendbe.
Csikasz kedvetlenül nézte ezt a nagy mozgalmasságot, és hol itt, hol ott ült levakarózni. Matula a kutyakaróját is kihozta a kunyhóból, láncostul.
Itt lesz a heled,
és a kunyhó déli oldalán verte le a cöveket. Elegen vagyunk odabent, ha meg valami zegernye időgyűn, beeresztünk, ne félj. Csikasz körül szaglászta a cövek környékét, és mivel gazdája semmi legkötözési szándékot nem mutatott, mindjárt oda is feküdt. Csikasz valószínűleg sajátjának gondolta a cöveket, amíg a láncot a nyakára nem tették. Attól kezdve azonban a cövek parancsolt a lánccal. Csikasz ezt nem szerette.
Most szépen összegerebézem a gunyhó környékét, mondta Matula. Maga meg addig fog valami halat, amit benhagyunk a tartóban. Aztán megnézzük Tüskevárt. Ha visszajöttünk, még horgászunk, ha nem elég a hal, és eszünk olyan uzsonna vacsorát. Korán lefekszünk, mert négyre a hídnál a kocsi.
Sietek, Gergő bácsi?
Hova?
Úgy értem, horgászni.
Már meg kapkod. Csak azt mondja meg, hogyan siet horgászni. Ha kap a hal, kap. Ha nincs étvágya, nem kap. Ha cigánykereket hány a parton, akkor sem.
De úgy értettem, Gergő bácsi, hogy amit mondott, igyekszem gyorsan megtenni.
Azt meg úgy is tudom, minek arról beszélni. A puskát vigye magával, és a gyünne az a kánya. Csak nyugodtan.
De a barna kánya máshol lehetett elfoglalva, mert nem jött. Lehetséges az is, hogy veszélyesnek tartotta ezt a helyet, ahol szegény kányára rálövöldöznek, és amíg emlékeiből ki nem hullik az a mennykő nagy puffanás, talán nem is jön erre. A puska a földön feküdt, nyitva, mellette a patron, mert Tutajos megtanulta, hogy a megtöltött fegyver mindig veszélyes, és inkább menjen el 1000 vad lövés nélkül, mint egyszer akadjon sörét az emberbe. Ha szükség lesz, egy pillanat alatt meg lehet tölteni, de nem fekszik mellette a fegyver, mint egy felhúzott íj, mint egy élesre állított bomba, amelyet csak meg kell rúgni, hogy robbanjon. Gyula nyugodt akart maradni, és az is maradt, mert minden gyorsabb és ideges mozdulatára megszólalt gondolatai között a nevelő apa.
Ne kapkodjon!
És Tutajos sokszor öntudatlanul is számot vetett magában, hogy a halászat és vadászat fokozott gyönyörűsége, feszült küzdelme, számító taktikázása lényegesen nagyobb öröm volt a szertelen kapkodás nélkül, és eredményesebb is. Végül, bár idegei pattanásig feszültek, belerögződött a mozdulatok mérséklése, pontosan beállítva a szükség mértékére. Nem is vette észre, hogy átalakulása mennyire hasonlított a környezet viselkedéséhez. A nád pontosan annyira hajolt meg, amennyire kellett, hogy a szél el ne törje. A tojások úgy helyezkedtek el a fészekben, ahogy a nehézkedés törvénye előírta. A fák szinte ráfeküdtek a viharra, hogy a szél átfoljon leveleik között. És csak a száraz ágak álltak ellen, halott merevséggel és törtek is össze a természet törvényeinek értelmében. Gyula talán nem értette még tökéletesen, de érezte Matula figyelmeztetésének természetes igazságát.
ne kapkodjon.
Ami természet ellenes, az itt nem jó, és megbosszulja magát. Elmegy a hal, elsieti a lövést, összegubancolódik a horogzsinór, feltörik a kéz, megég a bőr. Itt nem siet semmi, ha nem kell. De villámmá változik, ha arra szükség van. Az a kis szárcsa nem tanulta meg jól a leckét. Elpusztult, mert el kellett pusztulnia. A természet csak az erőseket és alkalmazkodókat tartja meg. Ez az igazság, ami maga az erő. De igazság az is, hogy ami eddig szórakozás volt, élvezet és sport, most már lassan munka is lett és kenyérkereset. A halat nem csak megfogni volt élvezetes, de enni is. És Gyula arra gondolt, hogy az ősember zsákmányolása is a küzdelmen felül öntudatlan élvezet volt, és öntudatlan sport. Persze akkor még nem is álmodott az ember orsóról és nejlonfonárról, hiszen még a vasat sem ismerte, de csontcigonyával ugyanúgy leste a halat, mint most ő horoggal. És a rénszarvas csordát, vagy a vadlóménest belopni, lerohanni, dárdát hajítani, a vadat legyűrni több lehetett minden öt tusánál. Gyula gondolatai szerte kalandoztak, de egyik szeme az orsón volt, másik a tájon, és bár ritkán kapott a hal, egyetlen egyet sem engedett el. Igaz, csak keszegek voltak, egy ívásból valók, tenyérnyiek, de Tutaj is megtanulta már, hogy a keszeg nagyon jó ízű hal. Némelyik jobb, mint a ponty, ha hozzáértő irdalja és süti. Az irdalókés apróra vágja a hal szálkát, amit már nyugodtan meg lehet enni. Ezután a hús simán leválik a gerincről. 10 óra elmúlt. Nézte a horognyél árnyékát. Közel 10:30 is lehet, de az a gondolat csak annyi volt, mint a vízen átszálló felhő árnyéka. Megtapogatta arcát, úgy érezte, a daganat lohadt, és szinte nem is kívánta, hogy valamire lőni kelljen. Mert ha olyan valami jönne, amire lőni lehet és szabad, Tutajosunkat egy görögdinnye nagyságú daganat sem akadályozná meg az izgalmas vadászatban. Szerencsére nem jön semmi, gondolja, de amint körülnéz, szeme megakad 4 madáron, melyek katonás sorba jönnek egyenesen feléje. A madarak messze vannak és magasan, de jönnek. Gyula egy kis bokor takarásába húzódik és megtölti a puskát. Az úszó mozdulatlan, a madarak, mintha zsinóron húznák őket, Tutajos szíve erős ütemben dolgozik. Libák, suttogja, libák magasan vannak. Ez a magasság azonban, mintha egyre csökkenne. Jól elibük kell célozni, gondolja Gyula, jól elibük. A vadlibák most lehetnek a kunyhó felett, mert kissé balra húzódnak. Talán meglátták Matulát. Aztán Gyula... Egy életem, egy halálom, még ha a fejem rúgja is le ez a puska,